Ez a sajátos pogácsa tehát, és a DeepSeek révén beszélgettünk sok mindenről. Bevezetted ide az előző blogban ezt a biztonsági problematikát, geopolitikai részét. Itt két része van ennek a dolognak. Az egyik a kiberbiztonság, és a másik a kibervédelem. És a kettő ugye úgy különül el, hogy a kiberbiztonság az ugye a adatbiztonságunkat, a lakosságnak a mindenféle adatait, ezzel kapcsolatos problémákat foglalja magába, a kibervédelem pedig állami szintű védelmet, országvédelmet jelent. És az mind a kettő felmerül, mint óriási kockázat. A DeepSeek-et ugyanis, hogyha körülnézel, akkor az amerikaiaknak az egyharmada az teljesen digitális analfabéta, de a kétharmad viszont egészen döbbenetes letöltéseket produkált ezzel az ingyenes modellel. Na most itt van egy olyan kockázati tényező, hogy Kína bedob egy ingyenes modellt, ami ráadásul tök jól működik, hatékony, jól használható, na igen, viszont ugyanúgy, mint ahogy ez felmerült sok minden más esetében, az összes adat és minden más, ami a felhasználók, amit használnak, az átfolyik konkrétan a vélelmek szerint a kínai felsővezetésem.
És nem csak a DeepSeek esetében, hanem ugye szintén itt az elmúlt hetek sztória volt, hogy megpróbálják betiltani a TikTokot az amerikaiak, de közben ugye az amerikaiak döbbenetes arányban letöltöttek egy Red Note nevű hasonló alkalmazást. Na most a Red Note az ugye ártalmatlanul hangzik amerikaiul, mert hogy ez az amerikai neve az egésznek, de az eredeti neve ennek a Red Note-nak, ez konkrétan a kínai neve, az a Mao kis vörös könyvecskéje. Tehát, hogy azt az alkalmazást, az konkrétan ez úgy volt, hogy a Mao idején a kommunista pártagoknak a felső mellény zsebükben kellett tartani Mao gondolatait egy kis piros könyvben, és ezt időnként a levegőbe fölemelve fel kellett mutatni, hogy ők ezt sokra tartják és olvassák. Erről van elnevezve ez a Red Note, amit amerikaiak 10 milliói töltenek le, és ugyanez a helyzet, hogy ugye gyakorlatilag itt orbaszájba mennek ki az adatok, tehát hogy abszolút ez a kiberbiztonsági probléma és a kibervédelmi problémáról már beszéltünk, és még egy aspektusa van, ez szerintem az energetikai kérdés is, mert hogy
nagyon fontos, nagyon fontos, ezt akartam is kérni, hogy beszéljünk erről.
Ennek az egész AI-nak van egy döbbenetes ilyen energia szükséglete, amiről ugye mostanában már nagyon sokat beszélnek, hogy milyen elképesztő sok energiát emésztenek ezek, és ugye az is furcsa, amikor arról beszéltünk, hogy az ökoszisztéma mely tagjai zuhantak be a DeepSeek ügy kapcsán. Hát igen, 17-et bezuhant az Nvidia, majd visszakorrigált mondjuk egy 8-at, 10-et, de ott van például, ami teljesen ledöbbentem, a Constellation Energy nevű cég, aminek a részvénye ezen a héten 44,37 mínuszban van. Tehát ez gyakorlatilag ez egy olyan cég, ami nem teljesen, de nagy részt egyébként pont az AI-nak a energiaszükséglet kielégítésére szakosodott, és ennek a cégnek 44%-os mínuszban van a részvénye. Tehát, hogy ugye ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebb energia lesz, mert ugye ezek régebbi csipekkel is tudsz megfelelő komputációs kapacitást odarakni olyan dolgokra, ami úgy általában az emberek akarnak. Persze tegyük hozzá, hogy nyilván ettől még igaz az, hogy minél modernebb csipjeid vannak, annál többet tudsz csinálni, tehát nem fog leállni az AI fejlesztése, mert ettől még igaz az, hogy a jobb csipekkel még többet tud számolni.
Igen, itt vannak pontos adatok, ugye a legelső kalkulációk szerint 90%-kal fogyaszt kevesebbet energiából ez az új modell, amit kidobott a DeepSeek, és 92%-os karbonlábnyom csökkenést mértek hasonló infrastruktúrákhoz képest. Na most az a baj, hogy van egy Jevons paradoxon nevű tétel, ami ugye azt mondja, hogy valóban ez a közvetlen felhasználás, de azzal együtt, hogy ez ingyenesen elérhető, hatékonyabbnak tűnik, sokkal többen töltik le és használják, ezzel viszont elképesztő energiafelhasználási növekedést lehet elérni, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni.
Na és ugye igen, tehát hogy ez a nagy kérdés, hogy mire elég ez a modell, mert ugye alapvetően úgy tűnik, hogy ilyen szöveges feladványokra ez most már elég, amit a DeepSeek csinált, tehát ott valószínűleg egy óriási megtakarításunk lesz, de ugye arról is írnak a szakértők, hogy hát azért ez nem elég például a hang és kép alapú feladatokra. Ugye az AI-tól olyanokat is várunk, hogy mit tudom én, ugye itt is beszélgettünk erről a podcast adásokban, hogy mondjuk az indiai választások során ilyen deepfake Narendra Modik voltak, ahol mit tudom én, Modi személyre szabottan dumált a választóhoz, és teljesen hihető módon, pont most hallgattam egy ilyen banki befektetőt beszélni, aki azt mondta, hogy egy koreai cég megcsinálta azt, hogy ő, aki egy büdös szót nem beszél koreaiul, elküldtek neki egy videót, ahol a saját hangján meggyőző arcmimikával, szájmimikával koreaiul tart előadást valamiről. Tehát, hogy ez a típusú AI, ami hang és kép, ezt egyelőre nem tudja vinni ez a DeepSeek. Tehát, hogy
de matematikai feladványokra,
matematikára,
különböző
szövegre,
igen,
ezt kell belőni, hogy ugye milyen minőségű csipek, milyen minőségű modellek, mire elég, akkor jön be az a Jevons paradoxon, amit mondtál, hogy akkor oké, de hogyha kevesebből is meg tudjuk csinálni, akkor viszont több darabszámra többet fogunk csinálni, lehet, hogy egy feladatra esően kevesebb karbonlábnyom, kevesebb energia, kevesebb komputációs igény, de közben meg sokkal több feladatot fogunk neki adni. Szóval, hogy szerintem nagyjából most lövi be az emberiség azt, hogy hol lesz ennek a vége, mert ugye ezt egyszer már eljátszottuk az internet esetén. Tehát, hogy fejlesztettük, és egy idő után azt mondták az emberek, hogy nekem ennél fejlettebb számítógép már nem kell. Tehát amikor már képet, hangot, játékokat tudok játszani, stb., akkor ezért egy ponton az emberek nem vesznek újabb és újabb számítógépeket, már benne van a mobiltelefonodban, tehát látványosan lelassult például a mobiltelefonok fejlődése az elmúlt 5-10 évben, mert nagyjából elértük azt a kapacitást, amire egy hétköznapi embernek szüksége van, de nyilván, ha valaki a Hadron Collider-t, vagy a nem tudom, fúziós reaktorokat akar kutatni, akkor meg kell neki ez a kapacitás, ebből viszont sokkal kevesebb, kisebb számosságú igény van. Tehát szerintem még ez is egy óriási sztória, hogy az internetnél ez már megtörtént, hogy belüljük, hogy kinek milyen AI-ra lesz itt szüksége, és milyen számossággal a következő 5-10 évben fog ez szerintem letisztulni.
Ja, szerintem még sokkal hamarabb is, mert ahogy beépülnek ezek az alkalmazások a mindennapi elektronikába, úgy szépen lassan ez így tisztítja magát ez a dolog. Szóval ez szerintem egyébként egy érdekes téma, és tök jó lenne egy kicsit jobban megvakarni, mint az is, aminek én utána kezdtem járni, és szerintem nagyon fontos, hogy ezzel a fajta versennyel, és ezzel a nyílt forráskódú modellel, amit itt a DeepSeek-nél látunk, mit profitálhat például Európa ebből az egészből. Ugye a Draghi jelentés kapcsán beszéltünk arról, hogy az egyik nagy potenciál ez lenne, 15%-os az európai AI részesedés a világban, ami ugye messze elmarad az amerikai 40%-tól, viszont a növekedési rátája 33%-os volt az utóbbi időben olyan cégeknek, mint az Aleph Alpha, a DeepL vagy a Helsing GmbH, és ilyesmikkel, mint amit láttunk a betanítási folyamatnál, meg modelleknél, nagynyelvi modelleknél, mint a DeepSeek, ezzel szerintem potenciális labdát kapott az európai szektor is, úgyhogy érdekes lesz majd megnézni, hogy ők hogy tudnak ebből profitálni.
Abszolút, egyetértek, és ugye ez is nagyon érdekes, hogy ez egy open source fejlesztés volt, tehát ez megint egy kicsit azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy a kínaiak nem akarnak titkolózni, tehát hogy nem az van, hogy most így nem tudom, lemásoltuk a motort, és eltitkoljuk, hogy úristen, lemásoltuk a motorokat, hanem teljesen nyíltan azt mondják, hogy gyerekek, itt van, nézzetek be a motorházba, ha akartok, sőt, vigyétek, és fejlesztétek tovább, tehát ez egy teljesen más megközelítés. Jelzem, ez szerintem egy több évezredes kulturális különbség is amúgy, tehát amikor így olvassa az ember a középkori Kína gazdaságtörténetét, akkor kifejezetten annak tudják be Kína gazdagodását, hogy nem voltak ilyen jogvédelmi kérdések, hanem ha valamelyik, ugye volt mit tudom, ilyen baromi sok kínai, és az egyik kínai valamit kitalált, akkor ott mit tudom én, az iránytűt, vagy a papírt, vagy bármit, vagy a lőport, akkor azt utána vegyétek, vigyétek, és akkor nagyon hamar elkezdte egész Kína használni, tehát nekik teljesen természetes az, hogy a technológia az nem egy valakié, hanem az olyas valami, amit sok pici ember kicsit fejleszget rajta, egy kicsit iterálja, és aztán ez egy közösségi tulajdon, tehát szerintem egy kicsit ez egy ilyen felfogásbeli különbség, és ezt jól tükrözi ezzel
egyet, tökre egyetértek, de maradva annál a példánál, amit a motorról mondtunk, meg a motorháztetőről, ez mindaddig szerintem nem baj, és tényleg a közös előre menetelt szolgálja, amíg nem az van, hogy készít rólad egy fotót a motorháztető, amikor kinyitod, és utána azt felhasználják valakik valahogy. Tehát ez a félelem azért sajnos az ott van, és ezzel valamit kezdeni kell, ez az, amit szerintem nagyon nehéz lesz megoldani.
Van egy nagyon jó könyv, ami leírja a jogvédelem történetét, és ugye azt hisszük itt Európában, hogy mindig is volt jogvédelem, csak csöndben jegyzem meg, hogy ez nagyjából a 19. század végén indult el ez a jogvédelmes sztori, a 20. század első évtizedeiben kezdett el széles körben, de Svájcban például csak az 1940-es évekre lett jogvédelem. Tehát, hogy ez egy ilyen szerzői jogi sztori, ez egy relatíve késői történet egyébként, még a nyugati világ történetében is, és én egyáltalán nem vagyok biztos abban, egyszer Keleti Artúrral beszélgettem erről, hosszan vitáztunk, hogy ugye mi van akkor, hogyha mondjuk a következő szoftvert azt már nem is egy effektív ember vagy egy cég csinálja, hanem maga egy mesterséges intelligencia. Tehát ugye, ha már a mesterséges intelligencia programoz, szerintem itt nagyon fel fognak oldódni ezek a szerzői jogi kérdések. Szerintem ez is egy külön története ennek a mesterséges intelligenciának, hogy szerintem nagyon-nagyon kérdéses lesz, hogy hol vannak ennek a határai.
Egyébként a DeepSeek-nek a betanításában pont alkalmaztak ilyen módszereket, mint amit most mondtál, úgyhogy egy nagyon érdekes sztori ez. Szerintem folytatjuk még, mert ennek nincs vége ennek a történetnek. Izgalmas volt, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszi, én is, sziasztok!
Ez a sajátos Pogácsa volt, a Pogi Podcastot keressétek a Facebookon, ott lehet kommentelni is ezeket a témákat, vagy a Spotify-on iratkozzatok fel, meg lehet hallgatni az előző adásokat is. Köszönjük szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.